A bankkártya tulajdonosok több mint felével előfordult már, hogy el kellett állniuk a vásárlástól, mert nem tudták a kívánt fizetési eszközt használni a kereskedőnél a számla kiegyenlítéséhez. 42%-ukat bosszantotta is az, hogy sok helyen nem tudtak kártyával fizetni. 2021. január 1-től azonban minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói részére. A felmérésről és a pandémia miatt megváltozott fizetési szokásokról is kérdeztem Kis Lászlót, az OTP Bank bankkártya elfogadási értékesítési vezetőjét.
A felmérésből az derült ki, hogy a 42% a kártyatulajdonosnak bosszantja, hogyha nem lehet bankkártyával fizetni, azonban 37%-uk ezt úgy oldja meg, hogy készpénzzel fizet, visz magával készpénzt is. Alapvetően az jött ki a kutatásból, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a nagyvárosban élők elégedetlenek akkor, hogyha nem tudnak bankkártyával fizetni. Ugye az új rendelkezés alapján 2021. január 1-től kötelező lesz azoknak a kereskedőknek, ahol van online kassa, valamilyen típusú elektronikus fizetést biztosítani.
Megtörtént-e az a kutatásuk szerint, hogy például valaki szeretett volna egy terméket megvásárolni, szeretett volna bankkártyával fizetni, nem volt nála készpénz, és emiatt kénytelen volt otthagyni a kiválasztott terméket?
Sajnos ilyen is van, ezt megerősíti a kutatás, és ez okozza leginkább az elégedetlenséget.
A kereskedőknek milyen lehetőségük van arra, hogy 2021. január 1-től eleget tegyenek annak, hogy biztosítsák az elektronikus fizetés lehetőségét a vásárlók részére, amennyiben ugye rendelkeznek online pénztárgéppel.
Alapvetően két megoldást látunk, ami biztosan megfelel a most január 1-én bevezetésre kerülő törvényi megfelelésnek. Az egyik a klasszikus bankkártya elfogadás, amely már 30 éve, közel 30 éve jelen van a magyar piacon, tehát elérhető a kereskedők számára. Ezen a legtöbb ismert kártyatípus, mint a Mastercard, a Visa, Amex, UnionPay, GCB elfogadásra kerülhet, illetve ne felejtsük azokat a speciális kártyatípusokat, mint például a kafetéria kártyák, egészségpénztári kártyák, szép kártyák, ahol szintén terminál, fizikai terminál meglétére van szükség. A másik megoldás az applikáción keresztüli azonnali fizetési rendszer vagy bankkártya elfogadás. Az OTP csoporton belül kialakítottunk erre egy applikációt, ahol a legszélesebb körben elérhetővé tesszük az applikáción keresztüli elektronikus fizetést, úgyis, mint választhat a kereskedő és a vásárló a közül, hogy egy linket küld az applikáció, ami ketté ágazik, ebben választhatnak a között, hogy egy virtuális kártyaelfogadói felületre vezeti az ügyfelet, és az ügyfél megadja bármilyen típusú bankkártyájának az adatait is úgy fizet, vagy a linken keresztül elküldi az átutaláshoz szükséges adatokat, így a vásárló bármilyen banki applikációba belépve, kitöltve a linken kapott átutalási adatokat teljesítheti az utalást. Ennél egy fokkal szűkebb körnek elérhető a QR-kódos bankkártyás fizetés, mert ekkor a vásárlónak szükséges az, hogy legyen egy fiókja az OTP csoport alkalmazásában, mert ezen keresztül tudja a QR-kódot beolvasni, és a fiókba regisztrált bármilyen típusú bankkártyájával, akár hazai kibocsátású, akár külföldi kibocsátású, kiegyenlíteni a kereskedő felé a tartozását, illetve még egy fokkal szűkebb a rész akkor, hogyha a QR-kódos átutalással szeretnének fizetni, mert ebben az esetben a vevőnek OTP Smartbankra van szüksége ahhoz, hogy a QR-kódot beolvasva tudjon eleget tenni a fizetési kérelemnek. Dolgozunk azon az OTP csoportban, hogy a többi pénzintézetet is tudjuk integrálni ebbe a megoldásba, hogy minél szélesebb körben tudjuk a kényelmi funkcióval egybekötött fizetést kielégíteni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy pont ez az alkalmazás lehetővé teszi a legszélesebb körben azt, hogy a kereskedők megfeleljenek ennek a törvényi kötelezettségnek.
Hogy látják, hogy 2021. január 1-jét követően ott, ahol ugye lehetőség lesz majd elektronikus fizetésre, melyik fizetési mód lesz majd a legelterjedtebb? A kártyás fizetés, tehát ugye ez tűnik talán a legegyszerűbbnek, még leginkább preferáltabbnak is ez tűnhet a vásárlók részéről.
Az azonnali fizetési rendszert idén márciusban vezettük be. Itt van egy olyan termék kibontakozási képesség, hogy mivel még nem annyira sokan ismerik, ezért nyilván a kártya sokkal elterjedtebb jelenleg, de azon dolgozunk, hogy minden kereskedőnek és vásárlónak meg tudjuk adni azt a megoldást, ami leginkább illeszkedik az ő profiljába. Tehát az, akinek az átlagos vásárlási értéke alapján a kártya elfogadás költségei nem jelentenek túl nagy terhet is fenntarthatóak, azoknak nyilván a terminált tudjuk javasolni. Azoknál, akik nagyon költségérzékenyek, azt gondolom, hogy az applikációs megoldás tűnik a legjobb választásnak, hiszen azokat nem terhelik kártyatársasági költségek, illetve azért ne felejtsük, hogy ez egy tanulási folyamat, tehát azoknak a kereskedőknek, akik eddig nem használtak elektronikus fizetési eszközt, azt gondolom, hogy a applikáción keresztül elkezdve magát ezt az elektronikus fizetési folyamatot megtanulni, megszokni, hozzászokni, én azt gondolom, hogy nagyon jó gyakorló terep, illetve amikor a vállalkozás úgy fejlődik, hogy ő már a költségstruktúrában be tudja integrálni a kártya elfogadást, akkor minden további nélkül a kártya elfogadás is, már a klasszikus értelemben vett fizikai terminál, az igényelhető a kereskedő részéről. Ha pedig a kereskedő már a kezdetektől fogva olyan tevékenységi körrel rendelkezik, amit említettem korábban, hogy a speciális kártyatípusokat is el tud fogadni, szép kártya, kafetéria, egészségpénztári, nekik rögtön érdemes azzal kezdeni, hogy terminált igényelnek, mert azon biztos, hogy elfogadásra tud kerülni ez a fajta kártyatípus.
Ugye azt szokták mondani, hogy illetve már látszott az év folyamán, hogy 2020 az egy olyan digitalizációs ugrást hozott a pandémia miatt, amelyen éveken keresztül dolgozhattak volna, hogyha nem jelenik meg a COVID-19 vírus. Ez mennyiben változtatta meg a fizetési szokásokat? Ugye lehetett azt is hallani, vagy különböző felmérések készültek arról, hogy az online térbe terelődtek, vagy kerültek át a vásárlások, de mondjuk az elektronikus fizetésnél mennyiben segítette ez azt, hogy mondjuk a kártyás fizetésen túl az újabb lehetőségek felé elmozduljanak a vásárlók, tapasztalnak-e növekedést ezen a területen? Akár az applikációk segítségével növekedette a vásárlások száma, vagy pedig ezt nem tudják követni?
Több részre bontanám. Az egyik az, hogy ennek a digitális útnak, vagy úttörésnek már 2019-ben a Bankszövetség letette a 22 pontból álló digitális fejlesztési javaslatcsomagát, amit idén ugye 6 ponton még kiegészített a pénzügyminisztérium is. Egyik oldalról, amiben mindenképpen pozitív hatást fejtett ki maga a pandémiás helyzet, az, hogy a folyamataink gyorsultak, sokkal hamarabb álltunk át olyan digitális megoldásokra mi is, ami egy igénylési folyamatot rendkívüli módon lerövidít, tehát például, hogyha az előbb említett applikációs megoldásra gondolunk, akkor gyakorlatilag, mivel online szerződéskötés történik, én azt gondolom, hogy ha valaki szilveszter napján fogja megigényelni magát az alkalmazást, akkor ő el tud jutni a szerződéskötésig. Tehát ez mindenképpen felgyorsította a folyamatokat. A szokások változtak, a pandémiás időszakban megjelentek olyan hírek, hogy a készpénzen esetleg jobban terjedhet a vírus, és a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is azt tanácsolta, hogy lehetőség szerint, amikor fizetünk, érintésmentesen tegyük. Ezért elindult egy elmozdulás a bankkártya használat irányába. Ezt megerősítette a Magyar Nemzeti Bank idén szeptemberben kijött kutatása is, amikor összehasonlította az első és a második negyedévet, ahol azt tapasztalt, hogy 14%-kal csökkent a bankkártyával ATM-en keresztüli készpénzfelvétel száma, illetve megállapítottuk azt is, hogy a pandémia időszakában a bankkártyás vásárlások darabszáma ugyan lecsökkent, de nagyobb értékben vásároltunk bankkártyával. És amit ön mondott, azt is tapasztaljuk, hogy elmozdultunk, volt ennek egy kényszerűsége is, ugye amikor bezártak a boltok, elmozdult a lakosság az interneten történő, vagy az interneten keresztül történő vásárlásra, ahol a webshop mögötti virtuális kártya elfogadó felületen fizettek. Az, hogy ez hogyan fog megalakulni, vagy hogyan fog megállapodni, azt majd a társadalmi szokásoknak a berögződése fogja meghatározni, hogy hozzászoktunk-e és maradunk-e továbbra is az online vásárlásnál, vagy inkább visszarendeződünk és visszamegyünk a fizikai üzletbe vásárolni.
Kis Lászlót, az OTP Bank bankkártya elfogadási értékesítési vezetőjét hallották. A vásárlásról szóló nyugtára és lehetőség szerint az épp csomagolásra is szükség van, hogyha valaki ki szeretné cserélni a karácsonyi ajándékát. A kereskedők jó szándéka a válságban is kitart, így fogalmazott az Inforádiónak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, aki arra számít, hogy a kereskedelem egyes területein kétszemjegyű visszaesést eredményezhet a 2020-as év. Pusztai Balázs kérdezte Vámos Györgyöt.
Az üzletek a két ünnep között a szokásos rendben fogadják a vásárlókat, ugyanakkor vannak kivételek, mert egyes iparszi üzletek leltározhatnak, vagy mások miatt zárva tarthatnak. Fontos, hogy tájékozódjunk, mielőtt elindulunk a boltba. Január 1-e munkaszüneti nap, ilyenkor tilos az üzletek nyitvatartása. Vannak kivételek, benzinkút, virágbolt, édességbolt nyitva lehet, vagy olyan non-stop kis üzlet, aki a 19 órai zárást betartja. Kevesebb ajándékot vásároltak az előzetes jelzések szerint valamivel, mint egy évvel korábban, de az ilyenkor szokásos ajándékcserélés nem maradt el. Ez látszik is az üzletekben, hiszen mennek sokan vissza ajándékot cserélni. Statisztika erről nincs. Amire figyelni kell, az két fontos dolog. Az egyik, hogy meglegyen a vásárlást igazoló nyugta, a másik pedig, hogy az ajándék sértetlen legyen, hiszen a kereskedő, ha kicserél valamit, amit az később el akarja adni valakinek, és nyilván ezt csak akkor tudja megtenni, ha a termék sértetlen. A csomagolás egy másik kérdés, nyilván a csomagolásra is ügyelni kell, amennyire lehet. Karácsonykor persze ez nehezebb, hiszen az ajándékok többségét kibontják, ugyanakkor megoldható akár egy csomagolás cserével is, hogy a kereskedő, amit ad helyette, annak a csomagolását megtartja, ez egyes esetekben megoldható, végül is a rugalmasságán is múlik a kereskedőnek, hogy elfogad-e egy sérült csomagolást a csere során.
Változott valamit a kereskedők jó indulata e tekintetben, amiatt, hogy egy nehéz időszak van most mindenki számára?
Ebben a nehéz időszakban sem változott nyilván a kereskedők jó szándéka, hiszen eddig is segítettek, nyilván ennek van egy reklámértéke is, tehát ha a nyugta megvan és a termék sértetlen, ezt általában kicserélik.
Egyébként hogyan érintette 2020 a kiskereskedelmi szektort? Van-e arra statisztika, hogy mennyien húzták le a rolót?
Statisztika csak később lesz a piacról is, az üzletek számáról is. Ugyanakkor mi azt érzékeljük, azt látjuk, hogy az élelmiszerek, napi cikkek forgalma az elérte az előző évi szintet, mennyiségben, volumenben is számolva. Az iparcikkek területén eltéréseket látunk, vannak olyan területek, ahol elérték, megközelítették a korábbi évek szintjét, és van olyan, ahol jelentősebb, akár kétszámjegyű is lesz az éves mérlegben az elmaradás.
Mely területeken van ez a két számjegyű visszaesés?
Várjuk meg a statisztikát. Mindenki elkészíti majd a mérlegét év végén, és akkor eldönti, ahogyan továbbot. Változtathat profilt, termékkört, elmehet egy kisebb alapterület üzletbe. Tehát attól, hogy kisebb a forgalma valakinek a vártnál a járvány miatt, az nem mindig jelent automatikusan végleges redőnylehúzást, van, aki csak vált. De majd a statisztikából fog kiderülni, hogy mennyivel csökkent az üzletek száma. Az első évi statisztikából az látszik, hogy minden évben az elmúlt évtizedet is nézve csökkent az üzletek száma. 2020 első fél évében ez a csökkenés nem tért el a korábbi irányzatoktól, arányai nagyságrendjét tekintve sem. Második fél évben lehetett olvasni szaksajtóban sok olyan jelzésről, hogy bezárt üzleteket találni egyes térségekben, nehezebb kiadni üzlethelyiségeket kereskedőknek, plázákban hallani a vitáról, a bérleti díjról. Nyilván a második fél évi statisztika tovább üzletszámcsökkenést vetít előre, de ne menjünk elébe, várjuk meg a pontos számokat.
Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. Az év utolsó napjaiban több földrengés is megrázta Horvátországot, a földmozgásokat pedig magyarországi településeken is érzékelték. Jelentősebb károk azonban itthon nem keletkeztek az ingatlanokban. Kártérítés azonban még a legegyszerűbb lakásbiztosítás alapján is jár egy ilyen helyzetben, mondta az Inforádiónak a CLB biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Németh Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes aktualizálni a régebben megkötött lakásbiztosítási szerződéseket.
A földrengés károkkal kapcsolatban jó és rossz hírünk is van, így általában a magyar biztosítottak számára. A jó hír az, hogy ez gyakorlatilag az egyik legrégebbi kártípus, amit a biztosítók számon tartanak, és ezáltal fizetnek is érte. Tehát azt jelenti, hogy automatikusan szinte szerintem minden szerződésben benne van a földrengés okozta kárnak a térítése. Ez a jó hír, a rossz hír viszont az, hogy a magyarországi lakásbiztosítások most már jó pár éve mondhatni, hogy jelentősen alul biztosítottak. Ez főként ugye a néhány éve bekövetkezett robbanásszerű ingatlan áremelkedésnek köszönhetően nagyon kevesen vannak azok, akik a meglévő lakásbiztosításaikat úgy aktualizálták, hogy akár egy újjáépítési értékre az ingatlan értékének, aktuális piaci értékének már sokkal nagyobb hatása van, és itt viszont az alul biztosítottság azt jelenti, hogyha ne adja Isten egy ilyen teljes megsemmisülés többféle valamelyik ingatlanban, akkor hiába terjed ki a lakás biztosítása a földrengésre, valószínűleg sokkal kevesebb pénzre számíthatna, mint amennyiből a valóságban is újjá tudná építeni az ingatlanát.
Mennyire drágítja meg a lakásbiztosítást az, hogyha szerepel benne ez a bizonyos újjáépítési érték?
Minden biztosításban, minden lakásbiztosításban szerepel az újjáépítési érték. Itt az lesz a drágító tényező majd a jelenlegi árakhoz képest, hogyha valaki megemeli ezt a bizonyos értéket. Általában ezt négyzetméterben szokás megadni, és mondjuk ha valakinek még 10 évvel ezelőtt, amikor kötötte a lakásbiztosítását, 200-250 ezer forint per négyzetméteres érték volt meg az nagy példakedvér, és most egy 400-450 ezer forintos négyzetméter értékkel is bírna ez az ingatlan, ez egy átlagosan igaz példa most sok nagyvárosi ingatlanra, akkor lehetséges, hogy akár meg is duplázódna, vagy 30-40%-kal is megemelkedhetne a lakásbiztosításának értéke. Ezért valószínűleg a legtöbben ezt elkerülik, hogy jó lesz a lakásbiztosítás így, és hát mondjuk egy üvegkárra, vagy egy kisebb kárra valóban jó, de az értékeink igazi védelmére, amire a lakásbiztosítás szól, arra már nem lesz elegendő.
Annak, akinek most kára keletkezett, hány nap van arra, hogy bejelentse az igényét?
Hát legkevesebb 5 munkanapon belül jelezni kell a biztosító társaságnak, tehát a bizonyos kárbejelentést, az első kárbejelentést meg kell tenni. Ez ma már online is meg lehet tenni, nagyon könnyen és nagyon egyszerűen. Az adott biztosító társaság honlapjára felmegyünk, és ott az online kárbejelentésnél regisztráljuk magunkat, regisztráljuk a biztosításunk nyilvántartási számát, kötvényszámát, és leírjuk szövegesen néhány mondatban sorban a keletkezett kárt. És nagyon fontos jó tanács ilyenkor mobiltelefonnal fényképeket készíteni, akár és később azokat a fényképeket is, vagy akár egybe a kárbejelentésnél csatolni, és egy egyességgel kialkudott összeget a biztosító utalni fog. Itt felhívnám a figyelmet, ha amennyien lehetséges azoknak, akik emellett döntenek, hogy csak akkor fogadják el az egyességet, ha biztosak benne, hogy a látható kis repedés vagy kisebb törés mögött nem keletkezett egy nagyobb statikai sérülés is mondjuk az ingatlanon, mert akkor ebben az esetben akár le is mondhatnak a további kártérítésről. Tehát fogadja el mindenki a gyorsított kárrendezést, ha tényleg biztos benne, hogy annyira pici csak a kár, mint ami látszik, de ha valahol valakinek kétségei vannak, akkor inkább válassza a hosszabb, de biztonságosabb utat a kárrendezésben, tehát kérjen helyszíni kárszemlét.
Németh Pétert, a CLB biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatóját hallották. 2021-ben bővül a falusi csokkos települések listája. A legtöbb ilyen új település a Dunántúlon található, a megyékre lebontott összesítés évvégén a Magyar Közlönyben jelent meg. December 29-én éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben az a lista, amely azon települések körét tartalmazza, amelyeken igénybe lehet venni a falusi csokkot. A támogatást az 5000 lakosnál kisebb településeken élők kaphatják meg. Egy gyermek után 600 ezer forint, két gyermek után 2.600.000 forint, három gyermek után pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az állam, nem csak új, hanem használt lakás vásárlására is, vagy annak korszerűsítésére, bővítésére. Tavaly valamivel több mint 2400 település szerepelt a falusi csokkos települések listáján, 2021-től viszont már 2679, vagyis csaknem 200 településsel több, mint ebben az évben. Palog László, az ingatlan.com vezető elemzője az Inforádiónak azt mondta, hogy a legtöbb új település a Dunántúlon található.
2021. január 1-től 192 településsel több olyan lokáció van Magyarországon, ahol igénybe lehet venni a falusi csokot, így már 2679 településen lesz elérhető. Ezzel együtt gyakorlatilag Magyarország összes települések közül 84%-ukban igénybe lehet venni a magasabb összegű támogatásokat és a kiemeltebb jellegű családi kedvezményeket. ami egyébként főként a nyugat-magyarországi megyékben jelent könnyebbséget, hiszen a legtöbb új település Győr-Moson-Sopron megyében, Vas megyében és Veszprém megyében található.
Balogh László azt is elmondta, hogy a Balaton közelsége miatt jelenleg a Veszprém megyei falusi csokkos településeken a legmagasabb az átlagos négyzetméter ár, 254 ezer forinttal, Pest és Fejér megyében 214, illetve 200 ezer forint, Békés megyében pedig átlagosan 57 ezer forint a négyzetméter ár. Az elemző azt is közölte, hogy várhatóan nő majd a támogatás iránti igény 2021-ben, részben a települések bővülő listája miatt, részben pedig azért is, mert jövőre azok a nyugdíjasok is igényelhetik a támogatást, akik rendelkeznek munkaviszonnyal.
Ezek a könnyítések nagy mértékben hozzásegíthetik az ingatlan vásárlókat vagy építkezőket ahhoz, hogy még több igénylést nyújtsanak be a falusi csokos településeken, és megforduljon az a kedvezőtlen demográfiai folyamat, ami ezeknek a településeknek a fő problémáját jelentette az elmúlt években.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának évvégi összegzése szerint a falusi csokkot 2019-es bevezetése óta csaknem 17 ezeren kapták meg, a kifizetett támogatás elérte a 88 milliárd forintot, ami családonként átlagosan 5,3 millió forintot jelent. Január 1-től módosul az EKR, vagyis az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer. Fontos módosítás, hogy kevesebb termék tartozik majd az EKR körbe, és változik a szankcionálás mértéke is, mondta az Inforádiónak Stankó Dániel, az RSM adóigazgatója.
December 23-án este jelent meg az új EKR rendelet, ami összefoglalja az új EKR szabályokat, amelyeket 2021. január 1-től kell alkalmazni, tehát lényegében a vállalkozásoknak 4 munkanapjuk van arra, hogy megismerjék az új EKR szabályokat. Jó hír, hogy tényleg sok könnyítést tartalmaz az új EKR rendelet. Nagy mértékben csökken az EKR bejelentésekkel érintett termékek köre. Ugye 2021 előtt EKR kötelezettség 2 esetben keletkezett, az egyik az úgynevezett nem kockázatos termékek kapcsolatosan, a másik kör pedig a kockázatos termékek kapcsán. Az, hogy EKR kötelezettség keletkező nem kockázatos termékek kapcsán, ott 3 feltételnek kellett megfelelni, legyen egy EKR köteles ügylet, az üzlet fuvarozással járjon, ezen belül közúti fuvarozással, és megfelelő gépjárművel történjen a fuvarozás. A kockázatos termékekre vonatkozóan ugye teljesen mindegy volt, hogy milyen gépjárművel végzik a termékek fuvarozását. Az a lényeg, hogy itt csak kockázatos legyen maga a termék. Ami azt jelenti, hogy korábban minden termékre vonatkozott az EKR, és ezen belül volt egy külön alkategória kockázatos termék. Most 2021. január 1-től csak a kockázatos termékekre vonatkozóan kell kérni EKR számot, amire most új kifejezés vonatkozik, bejelentés köteles termék. Tehát a régi kockázatos termékből lett a kifejezés a bejelentés kötelezett termék, de egyébként a termékek köre nem változik.
Stankó Dánielt, az RSM adóigazgatóját hallották.